Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket! Az év utolsó adásában csak élvezkedünk, pacalt eszünk és pezsgőt iszunk. Két korábbi adás elem ismétlését hallják, egyrészt a 1838 szekszárdi pezsgőpincészet bemutatkozását, másrészt egy helyszíni pacal feltáró riportot az első pacal jamboriról, amit a Fény utcai piacon rendeztek. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Az ünnepi időszakban évről évre érezhetően nő a fővárosi fürdők forgalma, ezért a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT különleges programokkal, szaunamaratonokkal, szilveszteri eseményekkel és ünnepi nyitvatartással készül, hogy a látogatók a télen és az év első napjaiban is megtalálják a pihenés, a feltöltődés és a közös élmények lehetőségét. Érdemes kipróbálni a Széchenyi fürdő évzáró téli szaunamaratonját, amit ez év december 28-án rendeznek meg. Az évbúcsúztató kedvelt programja a szilveszter a Rudasfürdőben. A január 1-i hangover programja az új esztendő legelső napját teszi különlegessé. A társasági fürdőkben a belépők ára január 7-től átlagosan 5%-kal emelkedik, ez egy infláció közeli mérték. Az évelei változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmond kártya belépőket nem érinti. Az új árakat ez alkalommal is differenciálva a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5% közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények, mint a Budapest Go, vagy a reggeli és az esti kedvezmény folytatódnak az új évben is. Van, aki már az idei szezonban csúszott, és van, aki majd csúszni fog. Ugye, akik szeretnek síelni, azok számon tartják, hogy mikor fognak tudni elmenni, egy kicsit kikapcsolódni a lejtőkön. Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3%-kal haladja meg az előző szezon 845 forintos átlagát. Tájékoztatott az insura.hu, az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi előzetesen megkötött szerződések adatai alapján. Mondom azért ezt a hírt, mert remélem, hogy senki nem megy el úgy síelni, hogy ne kössön biztosítást, felelősségbiztosítással, egybekötöttet. A biztosítás közvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23%-kal haladja meg. A díjtöblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, mert sajnos erre van sok példa, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelők, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb programdíjának megtérítése. Kozma Gábor, az insura.hu vezérigazgatója közleményében kiemelte, piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80%. Van még mit javítani rajta. Mindez nem véletlen, mivel egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet. Az úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a legnépszerűbb, az előző szezonban a síbiztosítások 63%-át kötötték erre a célpontra. További 10% szlovákiai síterepre utazott, a fennmaradó 27% zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba, a síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást, a biztosított utasok 80%-a 45 év alatti. Akkor én viszont emelem ezt az arányt a 45 pluszosok kategóriájában. December 20-án szombaton beindult a síszezon a magyarok kedvelt téli üdülőhelyén Tátra-Lomnicon, adta hírül a turizmus.com. Tátra-Lomnic és Start között 4 üléses kötélpálya, 8 férőhelyes ülőlift áll rendelkezésre, a turisták számára pedig a Tátra-Lomnic és Lomnici csúcs közötti vonalon is fog működni a felvonó. További jó hír, hogy a magas Tátrában a Csorbatónál is lehet síelni, a síelők egy vadonatúj 8 üléses ülőlifttel juthatnak fel a Medvedia kopára, adta hírül a Slovakia Travel. 26 év után megnyílt Ausztria egyik legnagyobb vasúti beruházása, ugyanis december 12-én hivatalosan is megnyílt a Korámbán, Ausztria egyik legnagyobb vasúti beruházása. A Graz és Klagenfurt közötti új nagysebességű vasútvonal jelentős időmegtakarítást hoz, az első Railjet mindössze 39 perc alatt tette meg a közel 140 kilométeres távot. A vasúti évszázad projektnek nevezett beruházás műszaki központi eleme a 33 km hosszú Korámtunnel, amelyen a vonatok akár 250 km/órás sebességgel haladhatnak át. Amint egy 6 milliárd eurós beruházás nem csak Grácot és Klagenfurtot köti össze először közvetlenül, hanem jelentősen javítja Dél-Ausztria elérhetőségét is. Klagenfurt és Bécs között az utazási idő 3 órára csökken, ami a Semmering bázis alagút 2030-as megnyitásával majd tovább rövidül. Spanyolország szocialista kormánya országos közlekedési bérletet vezet be, amely havi 60 euró ellenében lehetővé teszi az emberek számára a korlátlan utazást busszal és vonattal az egész ország területén. Pedro Sánchez miniszterelnök hétfőn jelentette be a kezdeményezést, elmondása szerint az intézkedés január 2. felében lép életbe, célja pedig, hogy örökre megváltoztassa a spanyolok tömegközlekedéshez való viszonyát és utazási szokásait. A tervek szerint a bérlet a 26 éven aluliaknak kedvezményesen mindössze 30 euróba kerül majd. Arról már az MTI számolt be, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki látni szeretné Júlia erkélyét Verónában, ugyanis előzetes helyfoglalás és jegyvásárlás szükséges a Júlia erkélyeként ismert turista látványosság meglátogatásához január 6-áig Verona város önkormányzatának döntése alapján. A jegy fejenként 12 euróba kerül. Egyszerre 100 ember tartózkodhat az épületben, negyed óránként 45 fős csoportokat engednek be. Verona az eddig ingyenes látványosság fizetőssé tétele mellett a Júlia házát és erkélyét megrohamozó látogató tömegének szabályozása érdekében döntött. Ugyancsak az MTI adott hírt arról, hogy megkezdte működését a hétvégén Európa leghosszabb kabinos felvonója Párizs délkeleti elővárosi régiójában. A francia főváros agglomerációjának első városi felvonója C1 jelzéssel mindössze 18 perc alatt közvetlen összekötetést biztosít 4,5 kilométeres szakaszon, amit korábban busszal 40 perc alatt lehetett megtenni. Az új közlekedési eszközzel több mint felére csökkent a buszos utazási idő. A 105 kabin 10-10 utast tud fogadni, és alkalmas kerékpárok, babakocsik és kerekesszékesek számára is. A fővárosi régió illetékes hatóságai napi 11 ezer utasra számítanak, ha ezek a becslések pontosak, évi 4-4,5 millió utassal a C1 a világ legforgalmasabb városi felvonói közé kerülhet. A C1-et a bérlettel rendelkezők felár nélkül használhatják, az egy utazásra szóló jegy ára megegyezik a busz vagy a villamos árával. Ez jelenleg 2 euró, ami olcsóbb, mint a helyi gyorsvasúti vagy a metrójegy. A C1 egyébként nem egy új kísérlet, hanem Franciaország 7. városi felvonója. A Bresti, a Toulouse-i, a La Réunion szigeti Saint-Denis, a Korzika szigeti, valamint az inkább a turizmusra koncentráló felvonók, mint Grenoble és Toulon után. Az első vonalak sikere garanciát jelent a döntéshozók számára a modell további fejlesztéséhez. Így az év végén elkészült a Safe Tour és a Risk Line 2026-os kockázati térképe, amely 5 kockázati kategóriába az elhanyagolhatótól a kritikusig sorolja a világ országait. Az értékelés alapját olyan tényezők képezték, mint A biztonság, a bűnözés, az egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint az orvosi ellátás minősége. A térképet jegyző biztonsági szolgáltatók szerint a helyzet több régióban is jelentős romlást mutat, különösen a Közel-Keleten és Afrika egyes részein. A térkép alapján Afganisztán, Ecuador, Haiti, Myanmar, Pakisztán, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Ukrajna és Venezuela is a legkockázatosabb országok közé tartozik. A biztonsági szakértők különösen kritikusnak tartják a helyzetet Iránban, Izraelben, Libanonban, Szíriában, valamint Cisjordániában és a gázai övezetben, de Kelet-Afrikában is fokozott veszélyeket látnak, míg Myanmart és Észak-Koreát különösen kiszámíthatatlannak értékelték. A legbiztonságosabb országok közé tartozik Dánia, Németország, Finnország, Írország, Horvátország, Norvégia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Kanada, Grönland és Ausztrália. Európában tulajdonképpen szinte az összes ország biztonságosnak számít, kivéve Ukrajnát, Oroszországot, Törökországot és Moldovát. Ugyanakkor például Franciaországot, Spanyolországot, Svédországot és Nagy-Britanniát idén a kockázatosabb kategóriába sorolták a politikai zavargások, tüntetések, viharok és áradások miatt. Persze azért Európán kívül is akadnak elég biztonságos úti célok. Afrikában ilyen Marokkó, Namíbia és Botswana, az óceániai területen Francia-Polinézia, Fidzsi, Tonga és Vanuatu, Ázsiában Japán, Dél-Korea, Vietnám, Omán, Grúzia és Jordánia is biztonságosnak számít, az amerikai kontinensen pedig az Egyesült Államok, Costa Rica, Chile, Uruguay és Argentína is ide sorolható, írta összefoglalójában a Rise for Nine. Idén harmadszor végzett átfogó kutatást a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a hazai borpiac és a fogyasztói trendek alakulásáról. A friss eredmények alapján a legálisan alkoholfogyasztó fiatal generációk körében ugyan tovább csökkent a borfogyasztók aránya, de az ebből fakadó visszaesés jóval mérsékeltebb, mint a korábbi években. Az idei adatok szerint a lakosság 46%-a nem fogyaszt bort, 26%-a havonta vagy ritkábban, 20%-a havonta többször, míg 8%-a iszik bort hetente akár többször is. Eközben sört a felnőtt lakosság több mint fele fogyaszt, harmaduk több, mint havi egy alkalommal. Ezt a pezsgő követi a sorban, ugyanakkor a fogyasztók döntő többsége ezt havonta vagy ennél is ritkábban fogyasztott. Általában az alkoholfogyasztásról nyilatkozók 17%-a mondta, hogy soha nem iszik, 36%-a ritkábban, mint havonta, 31% havonta többször, és 16%-a hetente többször. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kiemelte, a vörösborok fogyasztása összhangban az EU teljes borpiacát jellemző trendekkel tovább csökkent. A rozé kategória ugyanakkor dinamikusan erősödött, a fehér borok pedig stabil pozícióban maradtak. A fogyasztók körében tovább nőtt a száraz borok népszerűsége, az édes borok iránti érdeklődés csökkent. Különösen az intenzívebb fogyasztók körében figyelhető meg a félszáraz borok térnyerése. Az adatok szerint a vörösbor 44%-kal, a fehér 37%-kal, a rozé pedig 19%-kal részesedik a fogyasztásban. A piackutatás egyértelműen alátámasztotta, hogy 2023 és 2025 között szinte valamennyi hazai borvidék népszerűsége nőtt. Ez a trend nem csak a belföldi termelők számára jó lehetőség, hanem hozzájárul a hazai borpiac sokszínűségének és minőségének erősödéséhez is. A kutatás kitért arra is, hogy a külföldi bor aránya az utóbbi években folyamatosan növekedett a magyarországi fogyasztásban, jelenleg 12%-on áll, amely kétszer annyi, mint 8 évvel ezelőtt volt, és 2 évvel ezelőtt is csak 9%-ot ért el. 2024. szeptember és 2025. augusztusa közötti 12 hónapban több mint 747 milliárd forintnyi tejtermék került a hazai fogyasztók kosarába, a kiskereskedelmi index szerint, amely értékben 8%-os emelkedést jelent az előző azonos periódushoz képest. Az eladás majdnem egyharmadát generálták a sajtok, közel 240 milliárdos forgalmat képezve a vizsgált időszakban, ehhez 9%-os értékbeli növekedés vezetett. Mennyiségben moderáltabb 2%-os gyarapodás volt tetten érhető. A legmeghatározóbb sajttípus a trappista volt, amely a forintban mért eladások 36%-át biztosította, míg az ömlesztett sajt 9%-kal a második helyre pozícionálódott. A Gouda 7, a mozzarella 6%-os részesedéssel folytatta a sort, a krémsajt 4%-ot hasított ki. A közel 86 milliárd forint forgalmú trappista erősödése a 12%-os árszínvonal emelkedésből fakad, amelyet enyhe 1%-os volumen csökkenés kísért. Ezen sajtípus esetében a saját márkás termékek részesedése mérséklődött, ezáltal a gyártói márkák kerekedtek felül részarány tekintetben 1%-ponnyi fölénnyel. A DataSensual friss összefoglalója összegzi a sajtfogyasztási szokásokat Európában. Jól látszik, hogy minden országnak megvan a kedvenc sajtja. A helyi kedvencek ellenére például a cheddar az Egyesült Királyságban, a parmezán Spanyolországban, vagy a Gouda Németországban, a mozzarella szinte mindenhol a 4 legnépszerűbb sajt között van, különösen kedvelt a pizzákon. A toplisták Franciaország, raclette, gruyère, parmezán, Németország, Gouda, parmezán, mozzarella, Olaszország, mozzarella, burrata, ricotta, Spanyolország, parmezán, brebis, mozzarella, és az Egyesült Királyság, cheddar, mozzarella és parmezán. Azt is érdekes látni, hogy kik mikor esznek sajtot. A franciák 40%-ban ebédkor, 35%-ban vacsorára. A németek 44% reggeli, 39% vacsora. Az olaszok szinte azonos számot produkálnak, vacsora 43%, ebéd 40%, viszont ők nem esznek nagyon reggelire. A spanyolok is inkább a vacsorát és az ebédet részesítik előnybe, itt 30% és 20% a megoszlás. Az Egyesült Királyságban ebédre 41%, vacsorára pedig 16% fogyaszt sajtot. És álljon itt egy rövid kis ismertető arról a sajtról, amelyik nem sajt, ugyanis a léberkézéről van szó. A léberkéze Bajorország és Ausztria egyik legismertebb húsételének számít, még akkor is, ha a neve kissé megtévesztő. A szó szerinti fordítás máj sajt, ám a klasszikus bajor változatban sem máj, sem sajt nincs. Hát akkor honnan is ered ez az ikonikus étel? A legelterjebb történet szerint a léberkéze születése 1780 körülre, Münchenbe vezethető vissza, amikor 14. Miksa József választó fejedelem szakácsai újfajta, hosszan eltartható és könnyen szállítható húskészítményt alkottak. A pépesre darált marhahús, sertéshús és szalonna keverékét kenyérformába sütötték, innen ered a jellegzetes blokk formája és a ropogós felső kéreg. A léberkéze név mögött két fő elmélet létezik. Az egyik a régi német Leib, cipó és kéze tömb szavakból eredhet, tehát eredetileg hústömböt jelent. A másik magyarázat szerint korábban valóban tartalmazott májat, ám a bajor recept idővel már nem használta, míg Ausztriában és Németország más részein bizonyos mennyiségben még ma is előírás lehet. Bajorországban a léberkéze elnevezés szigorú élelmiszertörvényhez kötött, a klasszikus bajor léberkéze egyáltalán nem tartalmazhat májat. Ha mégis lenne benne, léberkéz mit léber néven kell árulni. A 19.-20. században a léberkéze a mindennapi bajor konyha részévé vált, szeletben, mustárral és friss zsemlében, sült tojással koronázva, vagy hidegen felvágottként, avagy burgonya salátával tálalva. A vasútállomások büféiben és a henteseknél gyors és olcsó ételként terjedt el, és így lett a bajor mindennapok ikonikus street foodja. A léberkéze ma a bajor és osztrák identitás része, egyszerűen nosztalgikus, hétköznapi, mégis kulturális szimbólum, a hagyományos mellett létezik sajtos, paprikás, pizzás, sőt, vegetariánus változat is, de az igazi rajongók szerint a klasszikus léberkészemmel továbbra is verhetetlen. Most muzsikálunk, a hírek után pedig bemutatkozik a 1838 szekszárdi pezsgőpincészet. Tartsanak velünk!